Szent Maximilián Kolbe. Élt 1894-től 1941-ig. A 20. század is a vértanú századom. Ebben a században az egyház szempontjából is rengetegen lettek vértanúk. Közéjük tartozik Maximilián Kolbe atya is, akinek keresztneve Raimund, szerzetesi neve pedig Maximilián. Édesanyja, aki túlélte fiát, vértanúsága után mesélte el a következő esetet, amely 12 éves kora körül történt gyermekével. Kezdettől fogva tudtam, hogy a fiam vértanúként fog meghalni. Egy gyermekkorában történt rendkívüli eseményből tudom ezt, csak arra nem emlékszem, hogy az első gyónása előtt vagy után történtem. Egyszer nem tetszett valami a viselkedésében, ezért rászóltam. Kis Rajmondom, mi lesz így belőled? Azután többet nem is foglalkoztunk ezzel, de nekem feltűnt, hogy a gyermek többé nem olyan, mint előtte volt. Az egyik sarokban volt egy kis oltára, amihez észrevétlenül elvonult, és ott imádkozott és sírt. Egyáltalán nem úgy viselkedett, mint egy gyermek, ugyanis mindig összeszedett és komoly volt, és sírt, amikor imádkozott. Nagyon erősen foglalkoztatott, hogy megtudjam, nem betege véletlenül, ezért megkérdeztem. Mi van veled? Hozzátettem, az édesanyádnak mindent el kell mondanod. Az érzelmeitől és a sírástól remegve elmondtam. Anyu, amikor megszittál, sokat imádkoztam az egyház Szentszűzéhez, újra meg újra imádkoztam hozzám. És a Szentszűz megjelent nekem, két koszorút tartva a kezében, egy fehéret és egy vöröset. Szeretettel rám nézett, és megkérdezte, akarom-e őket. A fehér azt jelenti, hogy megmaradok a tisztaságban. A vörös azt, hogy vértanú leszek. Azt válaszoltam, hogy elfogadom. Ekkor a Szentszűz gyöngéden rám tekintett, és eltűnt. Az a rendkívüli változás, ami a fiúban végbe ment, számomra igazolta a dolog valódiságát. Nem mindig értettük meg, és minden ilyen alkalommal arcának ragyogása mutatta, hogy vértanúként akar meghalni. Így én is készülni kezdtem, mint a Szentszűz Simeon proféciáját követően. Vannak vértanúk, akiknek előre megmutatja Isten, hogy a vértanúságot várja tőlük, és készülnek rám. Másokban a többi vértanú élete és vértanúsága láttán ébred fel a vágy, hogy ők is szívesen életüket adnák Krisztusért. Ismét másokban akkorra érik meg az odaadás, amikor szembesülnek azzal, hogy nincs más választásuk. Isten iránti szeretetük kifejezésének csak ez az egyetlen módja maradt. Maximilián Kolbe már gyermekkorától készült a vértanúságra. Az ember megsejtheti előre hivatását, láthatja maga előtt a célt. Ez abból a szempontból könnyebbség, hogy nem kell hivatását tekintve hosszú időn át sötétben botorkálnia és keresnie élete értelmét. És nagy elszántságot, határozottságot is adhat az embernek. Ugyanakkor szüntelnül abban a tudatban élni, hogy vértanú leszek, erre nem mindenki képes. Kolbe atya, miként Jézus látta előre földi életének a végét, és Máriához hasonlóan az ő édesanyja is látta előre, hogy mi vár a fiára. Erősítette, bátorította is mindvégig. Különösen alkalmas pillanatban érkezett segítsége fia számára, amikor már szerzetes növendék volt, és éppen az előjáróhoz indult, hogy bejelentse távozását a szerzetből. A három szerzetesi fogadalom közül a tisztaságot tiszta szívvel vállalni tudta, de a szegénységgel és az engedelmességgel problémái voltak. Éppen amikor a tartomány főnökéhez indult, hívták a kolostor társalgójában. Édesanyja várta. Édesanyja fiatal korában szeretett volna kolostorba lépni, de mégis a család anyai hivatást választotta. 5 gyermeknek adott életet, de 3-at tudott felnevelni. A másik 2-t elvitte a tüdőbaj. Rajmund tanulmányokban utolérte bátyját, és egyszerre léptek be Lvovban a ferences rendbe. És amikor a 3. fiú is belépett ugyanabba a kolostorba, édesanyja rábeszélte férjét, hogy ők is lépjenek szerzetbe. A férje is ferences lett, ő pedig, miután eredeti vágya, hogy Assisiben lépjen be ferences nővérnek, nem teljesülhetett, a Vóvi bencés nővérek közé kérte felvételét. Ezt mondta el most fiának. Rajmund, miután beszélt anyjával, megváltoztatta korábbi elhatározását. Úgy döntött, hogy mégis a szerzetben marad. A ferences rendben szokásos szerzetes név választásakor a Maximilián nevet választja. Ettől kezdve nincs többi Rajmund, csak Maximilián, célja a maximum, a tökéletesség. Előjárói hamar felfigyeltek tehetségére és szorgalmára, ezért további tanulmányok céljából Rómába küldték, ahol a Gregoriana Egyetemen filozófiát, a Nemzetközi Ferences Kollégiumban, a Szeráfikumban teológiát tanult. Mindkét szakon doktorátus szerzett. Egyik kispaptársa így nyilatkozott róla. Rajmund volt mindegyikünk között a legtehetségesebb. Ha nem lép be a kolostorba, nagy hadvezér vagy zseniális feltaláló lehetett volna. Amint névválasztása is mutatja, volt benne egy maximalizmus, ami mögött könnyen megbújik a gőg, és ez alattomos módon képes tönkretenni a legszentebb tökéletesség utáni vágyat is. Neki is meg kellett küzdenie a perfekcionizmus kísértésével. Legyetek tökéletesek, perfektek, amint mennyei atyátok tökéletes. Ezek Jézus szavai. De ha ezt a tökéletességet valaki egyoldalúan, nem minden erény figyelembe vételével, görcsös erőködésbe merevedve akarja megvalósítani, nem közelebb kerül a tökéletességhez, hanem eltávolodik tőle. Szükség van a kemény önmegtagadásra, de az észszerű mértéktartásra is. A fegyelmezettség erénye nem csak az erőfeszítés követeli meg, hanem az erőinkkel való észszerű gazdálkodást és a helyes önszeretetet is. Az a felismerés, hogy nem az ő görcsös igyekezetén múlik az életszentség, egy nagy felszabadultságot hoz az életében. Ekkor tájt olvassa Lisieux-i Teréz önéletrajzát is, amelyben főleg a lelki gyermekségről szóló részekben hasonlókra talál. Ez a felszabadultság nagy mértékben hozzájárult személyiségének kibontakozásához. Az energiáktól feszülő, tetterős fiatal embert ettől kezdve kevésbé fenyegeti a csak emberi nagyot akarás veszélye. Még római tartózkodása idején, az első világháború alatt, 1917-ben 6 társával megalakítja a szeplőtelen küldöttei testvéri közösségét, amelynek célja, ahogyan fogalmazták, munkálkodni a bűnösök, eretnekek, szakadárok és különösképpen a szabadkőművesek megtéréséért, minden ember megszentelődéséért, a szent és szeplőtelen Szűz Mária oltalma és közbenjárása által. Magunkat teljesen átadni a szent és szeplőtelen Szűz Máriának, eszközzé válni az ő kezében. Már növendék korában egy missziós folyóiratról álmodott, amelyet majd felszentelése után krakkói tanárkorában indított el. Előjáróitól azzal a feltétellel kapta meg az engedélyt, hogy a költségeket maga teremti elő. Ajtótól ajtóig járva koldult, és egy év múlva állt a nyomdam. A kolostorban azonban rossz szemmel nézték tevékenységét. Szemére vetették, hogy nem az alapító szándéka szerint való az újságszerkesztés. A mi dolgunk az imádság és a gyóntatás, feladatunk a lelkipásztorkodás, a misszió és a prédikálás. Kolbe atya így válaszolt: éppen ezért kell nekem így dolgoznom, hiszen a 20. és nem a 13. században élünk. Máskor képmutató módon a szegénységgel hozakodtak elő. Valaki egyszer a nyomdában dühösen felkiáltott: mit szólna Szent Ferenc ezekhez a drága rotációs gépekhez? Kolbe atya így felelt: feltűrni a csuhája ujját, és velünk dolgoznom. A vértanúk az igazságért, vagyis magáért, Krisztusért adják oda életüket. Kolbe atya ezt mondja az igazsággal kapcsolatban: az egyén és az emberiség boldogulásának egyedül biztos alapja az igazság. Senki ezen a földkerekségen meg nem változtathatja az igazságot. Mi pedig csak egyet tehetünk: keressük, megtaláljuk és szolgáljuk. Kolbe atya eszméivel messze megelőzte korát. 1917-ben például a mozit egyes egyházi emberek csak a kísértés eszközének tekintették. Ő pedig áldásos találmánynak tartotta. A technikai találmányokat nyoman követte, és maga is igen sok szerkezetet tervezett. Ám mindent egy cél érdekében tett, hogy az egész világot megnyerje Krisztusnak és a boldogságos Szűz Máriának. Láttuk, Kolbe atyát gyermekkorától kezdve szoros kapcsolat fűzte a szűzanyához. Komolyan hitt abban, hogy Jézushoz Mária által juthatunk el. Naplójában írja a következőket. Ügyeljünk mindig arra, hogy a szeplőtelen vezessen minket, mert ez a szentség lényege. Isten azért adta nekünk Máriát, hogy általa felajánlva önmagunkat, mint egy az isteni irgalom eszközeivé váljunk az ő kezében, mint ahogyan ő maga is az irgalom eszköze Isten kezében. A Szentszűz és Kolbe atya eleven kapcsolatára példa a következő csodás eset, amelyről még kispapként 1914. április 6-án kelt levelében így számol be édesanyjának. Kis hián elvesztettem a jobb kezem egyik ujját. Valami fekélyféleség keletkezett rajtam. Az orvosok működése révén a beteg rész teljesen elhalt. Végül úgy döntöttek, hogy az elüszkösödött csontot amputálni kell. Én azt feleltem, hogy van erre nekem egy jobb orvosságom, ugyanis a rektor atyától kaptam a lurdi forrásvízből. Elkezdtem magam kúrálni. Beborogattam a kezemet lurdi vízzel. Hogy azután mi történt? Másnap az operáció helyett csak annyit mondott a kórházi orvos, hogy úgy látja, nincs szükség operációra. És valóban néhány nap múlva teljesen egészséges voltam. Hála legyen Istennek és a szeplőtelennek. A szűzanyában és az isteni gondviselésbe vetett hittel tudta, a sajtó apostolság területén is azokat a nagy vállalkozásokat végbevinni. Amikor az első nyomda már kicsi lett, és központibb helyen akart egy nagyobbat felépíteni, először sehogy sem jött össze a pénz. Egyik levelében írjam. Ha valaki azzal járulna egy császár elé, hogy egy krajcát kérjen tőle, ő bizonyára sértésnek venné, hiszen egy császár sokkal többet, ezer annyit is megadhat. Épp úgy Istenstől sem egy krajcát akarunk kérni, mert ezzel az ő jóságát és minden hatóságát sértenénk meg. Ellenkezőleg mi sokat akarunk kérni tőle. Így aztán sokat is fogunk kapni, és Isten gazdagon megjutalmaz. Ezzel a bátor hittel építette fel Varsó közelében azt a kolostort, amelyet Nyipokalanovnak nevez, amely azt jelenti, hogy a szeplőtelennek szentelt hely. Itt jelennek meg ezután különböző újságai, kiadványai. Ez egy barakk kolostor, ahol minden fából van. Rövid idő alatt kis kolostorvárossá fejlődik minden hozzávalóval. Utcákkal, terekkel, házakkal, kertekkel, sportpályával, közművekkel, vasúttal. Később rádióállomása is lesz, sőt, repülőteret is terveznek, de ennek felépítését megakadályozza a közben kitört világháború. Ennek mintájára ő maga alapít ilyen Nyipokalanovokat Japánban, Indiában, és az ő nyomán későbbi rendtársai a világ más pontjain is. Ezekben a kolostorokban örök imádás is folyik. A nap 24 órájában valaki mindig ott van a kitett oltári szentség előtt. Milyen újságok, kiadványok készültek ezekben a kolostornyomdákban? A legfontosabb a Szeplőtelen lovagja című újság volt, amely nem csak lengyelül, hanem latinul is megjelent. Milész Immakuláta címmel, más nemzetek papjai számára. Ennek megjelent később az ifjúság számára való változata is, a Szeplőtelen kis lovagja néven. Amikor ezt még csak tervezi, így ír rólam. Azzal emelkedne ki a szokásos keretből, hogy nem csak népszerű, hanem kis formátumú és olcsó is lenne. Elengedhetetlen, hogy a napi hírek frissek, és ugyanakkor igen változatosak legyenek. Sok rövid napi hír kell, képekkel. Ügyelni kell azonban arra, hogy a szerkesztőség munkatársai a Szeplőtelen küldötteinek szellemében írjanak. Éppen ezért kerüljék az emberek, a pártok vagy népek egyoldalú bírálatát. A mi legfőbb célunk mindenkor a lélek megnyerése és megszerzése. 1930-tól hozzávetőleg 6 évet tölt misszióban. A misszió személyes életében is az életszentség elmélyülését hozta. Az életszentségre törekvésben benne van adott esetben a saját, illetve a sajáttá vált terveink feladása is, magasabb értékek érdekében. Föltették neki a kérdést, hogy mi lesz akkor, ha Nyipokalanov megbukik. Azt válaszoltam. Ha a Szeplőtelen úgy akarja, hogy megbukik, akkor mi mindent megtennénk, hogy ebben hathatósan a segítségére legyünk. Mert itt minden egyedül csak az övé. Neki van hozzá joga, hogy bármely pillanatban, amikor azt akarja, azt mondja, most már elég. Legyen vége, hogy minden gonddal őt terheljük, ha valamit elrontottunk. Ő majd helyrehozza, hiszen ő mindent jóra fordíthat. Nyipokalanovból hurcolja el a gestápó Lengyelország megszállása után több társával. Egyszer kiengedik, de második letartóztatása után Auschwitzba kerül vértanúsága színterére. A táborlakók így emlékeznek rám. Élelmiszerosztáskor mindig a végére állt. Lassan minden fogoly szívébe zártam. Eszembe jut az első éjszaka a táborban. Kolbe atya imádkozott. Egy harmadik visszaemlékező. Max éhes volt, de ahelyett, hogy evett volna, megtörte a kenyeret, és szétosztotta közöttünk. A 14-es blokkból, ahol ő is volt, egy fogolynak sikerült megszöknie. Megtorlásul a tábor parancsnoka a blokkból 10 foglyot éhhalálra ítélt. Amikor felolvasták a 10 nevet, egyikük felzokogott. Ha meghal, felesége és 2 gyermeke teljesen egyedül marad. Amikor ezt Maximilián atya meghallotta, jelentkezett a tábor parancsnoknál azzal a kéréssel, hogy magára vállalhassa a családapa helyett a halált. A parancsnok beleegyezett. Miután az éhségkamrából szüntelenül imádság és énekszó hangzott, S az elítéltek közül ő is azok között volt, aki a legtovább bírta, az egyik SS fenol injekcióval végzett vele. 1941. augusztus 14-én. Boldoggá hatodik pápápa avatta 1971-ben, szenté 1982-ben második János pápápa. A vértanúk vére magvetés, mondta egy harmadik századi egyházatya Tertullianus. Hogy egy-egy vértanú véréből milyen magvetés sarjad, abból sok minden emberileg is látszik, de az összes gyümölcsöt egyedül Isten látja. Sok mindent felsorolhatnánk abból, hogy milyen vetés nőtt, és milyen gyümölcsök származtak Kolbe atya vértanúságából. Csak egynek a bemutatására maradt időnk. Láttuk Kolbe atya a Szent Szűz iránti mélységes tiszteletét, és láttuk azt a két koszorút, amit a Szent Szűz adott neki abban a gyermekkori látomásban. Ennek nyomán fogant meg a ferences testvériségek körében az a két imakoszorú, amit hívek vállalnak és végeznek papokért, diakonusokért, hogy ezzel az ima háttérrel odaadóbban és eredményesebben végezhessék szolgálatukat a lelkekért. Mivel személyesen is tapasztalom az ilyen imakoszorúnak az erejét, bátorítom azokat a testvéreimet, akik már úgy is odaajánlották a szűzanyán keresztül Istennek az életüket, hogy képezzenek ilyen imakoszorúkat papok, püspökök körül, hogy ők is odaadottabban és hatékonyabban végezhessék papi szolgálatukat. Nem lehet például szebb újmisés ajándék egy frissen felszentelt papnak, mint egy ilyen imakoszorú átnyújtásom. A kis füzetek, amelyekben ezekkel az imakoszorúkkal kapcsolatos részletesebb tudnivalók találhatók, a Nyolc Boldogság katolikus közösségnél rendelhetők meg. Címük 8777, Homok Komárom, Ady Endre út 2. A füzet címe: imakoszorú papokért és diakónusokért. Nagyon fontos szem előtt tartanunk, hogy a pap is ember. Ő neki nem csak a saját üdvösségért kell mindent megtennie, hanem hatalmas felelősséget visel más lelkekért is. Amikor papokért, apácákért imádkozunk, ezáltal segítjük, erősítjük őket személyes helytállásukban, fejlődésükben, és egyúttal hivatásuk gyakorlása révén segítünk saját magunkon is. Olyan ez, mint amikor egy jó orvosnak segítünk lelki vagy anyagi téren. Ez is visszahat ránk. Mit is csinált szentünk? Imádkozott, tanult, tanított, lapot szerkesztett, nyomdát alapított, misszióba ment, kolostorokat épített, nagy terveket szőtt, nem menekült el, amikor érte jött a gestápó. Élete perceit a leghatékonyabban kihasználta. Végül még saját halálát is sikerült értékesítenie. Megvásárolta halálával egy családapa életét. Ez az igazi siker, életünk lehetőségeinek a maximális kihasználása. Mindenkinek ez a kötelessége. De ha nekünk nem is sikerül olyan mértékben, mint Kolbe atyának, ne keseredjünk el. Igyekezzünk legalább perceinket, óráinkat, éveinket nem elpazarolni értéktelen dolgokra.